Lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényen világossága. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat a mai vasárnapon is, fennállva a 119. Zsoltár első versét énekeljük, az oly emberek nyilván boldogok. 119. Zsoltár első verse. Szép lassan jövök ide, énekelni még nem tudok, tehát ezt még kérem elnézni, úgyhogy ti kell úgy zengjetek, hogy feszüljön a terem. A következő énekünk a 726. dicséret lesz, annak az első 4 versét énekeljük. Régen 464-es volt, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, 726. dicséret. 726. Így hallgat a gyülekezet a lelki pásztorára, és megbíztatta a hogy nagyon énekeltek. Én 4 verszakot mondtam, minden 6-ot elénekeltem. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom Pál apostol efézusi leveléből, a levél első fejezetének 17-től 23-ig terjedő verseit, melyek így szólnak. és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután föltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, nagyon szépen köszönjük az elmúlt hetet, a napsütést, a jó időt, a kapott igei üzeneteket, a rajtunk, körülöttünk elvégzett csodáidat, gyógyulást, gondviselést, vigasztalást, megerősödést, megújulást, kin, mit, hogyan végeztél. Mindent neked köszönünk. Itt állunk előtted sokféle hiányosságunkkal, töredékességünkkel, elrontod a dolgainkkal, te oldozz föl minket, mint az alól mi lelkileg nyomaszt, hogy rosszul tettünk, szóltunk, vagy mulasztottunk volna. Bocsásd meg bűneinket. Te add igédet és szent lelkedet ma is nekünk, hogy valóban igaz Isten tisztelet legyen ez az óra, amelyből erőt merítünk, vigaszt, bátorítást, tanítást, mindnyájan szívünk éppen való szüksége szerint. Te ismersz minket, te mindent tudsz, pontosan tudod, mivel a szívünkben jöttünk. Beszélj hát ma is a lelkünkre, Istenünk, kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 778. dicséretet fogjuk énekelni. A 778-as dicséret, mint szarvas hűs vízforrásra, és ezután mehetnek a gyermekek a gyermek Isten tiszteletre, ahol hasonlóan, mint nálunk, a vak meggyógyítása történetének a vége lesz az ige. 778, mint szarvas. Indulhatok gyermekisten tiszteletre. Tünde Lili lesz ma veletek. Csak nyugodtan. Talán egy persze nyitva is maradhat az ajtó hátul, ha ott nem fáznak az ott ülők.
Nem jön a hátára.
Tessék? Nem fázol? Tessék? Tessék erről? Isten igét, testvérek, hirdetni kívánom a mai napi új szövetségi ige szakaszunkból. János evangéliuma 9. rész, 39., 40. és 41. versek, melyek így szólnak. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk. Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. 39. verset szeretném kiemelni, ez így szól. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Amen. Egyszer régen, már réges régen, ifjúsági hét vezetésére készültünk, amikor az egyik kollega bejelentkezett, hogy szívesen becsatlakozna hozzánk, ha megengedjük és elfogadjuk, úgy, hogy ő néhány általa lelki gondozott, nem látó vak fiatallal jönne a táborunkba. Kicsit gondolkoztunk, és azt mondtuk, hát ők szívesen jönnek közénk, hát jöjjenek. És aztán jöttek is tényleg, és nekem nagyon nagy tapasztalat volt az életemben az a tábor ilyen szempontból, de ami a mindjárt legelején a legérdekesebb volt, hogy első nap bemutatkozás, és akkor bemutatta köztünk levő vak fiatalokat, akkor mondta, hogy ne lepődjünk meg, ha valamelyik azt kéri, hogy hadd nézzem meg. Mert ugyanazt a szóhasználatot használják, mint mi, csak ő nem a szemével nézi meg, hanem akkor azt ad légy szíves a kezébe. Vagy hadd nézzelek meg téged, és akkor ne ijedj meg, hogy az arcodat szépen le fogja tapogatni. Vagy a kezedet megfogja, és akkor következő kézfogásnál ő tudja, hogy ez te vagy. Hogyan látunk? Jaj, de jó, hogy épp a szemünk, és látunk, van szemünk velünk, na, de látunk, jaj, de jó. És ha nem látnánk, hát még mindig van egy sor érzékszervünk, amivel érzékelünk ebben a világban. Ha a Biblia olvasó kalóz alapján olvastuk az igét most, akkor János evangélium 9. fejezetét olvastuk itt apránként, nagyjából egy héten keresztül, ahol Jézus meggyógyít egy vakon született ember, nem akinek elromlott a látása, vagy megvakult, hanem vakon született ember, visszaadja neki a látását, és e csoda körül forog az egész 9. fejezet minden részével. Egyébként, ha valaki nem olvasta, jó szívvel ajánlom, érdemes végigolvasni. János evangélium, ez egy önálló szakasz, vagy önálló leírás, történet, nem is tudjam, minek mondjam, gyorsan végig szaladunk rajta. Megy Jézus a tanítványaival, és meglátják ezt a vakot. Az első kérdés a szigorú, törvényeskedő gondolkodás alapján ki vétkezett, hogy ő vakon született. Ő, hát a vakon született, mikor vétkezett volna az anyja méhébe? De hát ha, ki tudja, hát ha már ott is. Vagy a szülei, hogy vakon született. És azt mondja Jézus, hogy gyerekek, itt nem erről van szó, de életlenül sem. Ezek a dolgok azért vannak, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten csodái, az Isten nagyságos dolga. És akkor Jézus földre köp, sarat csinál a nyálával, bekeni a vaknak a szemét, majd elküldi, mosakodj meg a Siloam tavába, azt jelenti küldött, mosakodj meg. Ezt megmosakszik, visszajön, és lát, és örvendez. És most lenne az a rész, hogy akkor mindenki boldog, és mindenki örül, és ünnepel, de nem ez történik, hanem elkezdik kérdezgetni, hogy te tényleg az vagy. Hát te nem is az vagy, ne viccelj már. Aki vakon született, az nem kaphatja visszalátását, tehát itt valami ámítás, csalás van. Tehát akkor te nem az vagy. Hát úgy nézel ki, de nem az vagy. Tehát én vagyok, hát itt szoktam koldulni. Hát Hát de akkor most mitől látsz? Hát már jött egy ember, aki sarat csinált, rákent a szemre, elküldött, mosdjak meg, megmosdottam, egyszerűen csak azt csinált, amit ő mondott. Egy szó, hogy engedelmes voltam. És erre látok. Hát ilyen nincsen, ezt nem értjük. Na jó. Akkor elkezdik gyötörni, hogy akkor na hogy is volt, jönnek a farizósok. Na akkor mondd el nekünk még egyszer. Ha-ha! Szombat volt. Hát ez nem ér. Szombaton inkább halljon meg az ember, de gyógyítani se lehet. Hát az Isten napja. Semmit nem lehet egy fűszálat arrébb tenni. Szombaton meggyógyított? Na hát akkor egészen odaig mennek, hogy bűnös ez az ember. De hát mégis, hát ki hallott még olyat, azt mondja, hogy valaki vakon születettnek megnyitotta volna a szemét. Á, akkor is, ha egy szombaton csinálta, ez nem ér. Mit mondasz róla? Hát, hogy proféta. Nem lehet. Na, hívják a szüleit. Na, majd a szülők tanúskodnak. De a szülők bepánikolnak rögtön. Mi történt? Azt mondják a szülei. Fogalmunk sincs. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk. Azt tudjuk, hogy vakon született, hogy most mitől lát. Ezek kérdezzétek meg a nagykorú, majd ő megmondja. Akkor megint elkezdik a vakot gyötörni. Hogy akkor dicsőítsd Istent. Mondd ki, hogy ez az ember bűnös. Azt mondja, hogy bűnösen nem, én nem tudom, hogy ez az ember most, de hát ki hallott még ilyet, hogy valaki egy vakon született szemét megnyitotta volna? Hát ha nem Istentől jött volna, akkor hogy tudna ilyet tenni? Na, jön a következő. Te akarsz minket tanítani? És megint lesz, hát te bűnben születtél. Mert ugye nyilván a vakság valami bűnnek az ítélete. Mi meg itt vagyunk, szentek és igazak, tökéletesek, glóriát fényesítünk, mert mi aztán mindent tudunk kívülről, az egész törvény, úgy cakli-pakli, még be is tartjuk, sőt, be is tartatjuk, ha belepusztulsz is. És te akarsz minket tanítani? Te akarod nekünk megmondani, hogy akkor hogy van? Hát ne viccelj már! Kizárják a gyülekezetből. Nem mehet többet az Isten tiszteletre. A szó az a kizárják, kiközösítik, azt is jelenti, hogy fogják és kidobják. Nem vagy közénk való. Jézus megkeresi ezt az embert a templomban, megtalálja, és kérdi, hiszel te az ember fiában? Hiszel te a megismerhető Istenben, aki földre szállt? Ki az? Ki az, hogy higgyek benne? Azt mondja ezzel, hogy hát ha ismerném, persze, hogy hinnék benne. Hát akivel Isten ilyen csodát tett, az mit csinál, ha csak hihet? Hát mit tehetnék már? Hát én vagyok, akivel beszélsz, mondja Jézus. És akkor a vak leborul, és imádja őt. És azt mondja, hogy hiszek, Uram. Hiszek, Uram, leborul, és imádja őt. Azt a tiszteletet adja meg neki, ami egyedül és kizárólagosan Istennek jár. Senki másnak. Lehet, hogy sok mindent ez a vak még nem tud. Lehet, sok mindent nem ért. Lehet, ő is aztán, amikor hallja a keresztnek a hírét, ott áll döbbent, hogy mi ez? Hát nem is értem. Hát hogy lehet, hogy őt keresztre feszítik? Hát most föltámad? Hát ilyen meg végképp nincs. Hát olyan sincs, hogy a szemet megnyitotta. Most akkor hogy van ez? Tehát lehet, egy csomó mindent még nem tud. Hogy én sem, meg te sem. De egyet tud biztosan. Azt mondja, vak voltam, és most látok. És ezt te tetted, én elhiszem, hogy te vagy az ember fia, te vagy a köztünk a két lábon járó Isten. És leborul, és imádja őt. És akkor Jézus itt a végén, amikor a farizeusokkal elkezd beszélgetni, mert akkor jönnek hozzá, akkor már úgy beszél erről, hogy a látásnak nem ezt nevezi, hogy a két szemgolyommal látok, nem látok, hanem az a látás, hogy látom-e őt, az Istent, ahogy Adi mondja, a fényes, a nagyszerűt. Látom-e őt, hogy imádjam őt, hogy leboruljak előtte, hogy neki adjam át az életemet, az egész életem felett az uralmat, hogy azt mondani, hogy Uram, és meghajtom magam, hogy a tied vagyok. Na ez a látás. Ez az igazi látás, a lelki látás, amiről beszél Nikodémus, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Hogy már ne csak azt lássam, ami a szemem előtt van, hanem magát, az Istent. Hát erről kell ma beszéljünk egy kicsikét, hogy vajon én elmondhatom-e magamról, hogy vak voltam, de már látok. Mert azt mondja Jézus, ítéletre jöttem, megítélni, eldönteni, hogy vajon te, akivel beszélek, látsz vagy nem. És azt mondja, hogy a farizsok jönnek, akkor mi is vakok vagyunk, bár vakok volnátok, mert akkor nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, és nem látnak más, mint a törvényt, a betűt, a papírt, a szabályokat, a regulát, és aki ebből kilóg, azt, ugye japán közmondás, hogy amelyik szög kilóg, azt beverjük. Aki ennek nem felel meg, akkor az nem jó. Így a bűneitekben maradtok, mert nem látjátok a lényeget. Betartatok valamit, de nem szív szerint élitek. Bár vakok volnátok, bár nem értenétek sok-sok mindent, de látóvá lennétek lelkileg, hogy megnyíljon a lelkilátásotok, a lelki szemetek, hogy Pál írja az efézusiaknak, hogy meglássátok, milyen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Hogy milyen erővel és hatalommal munkálkodik rajtunk. Nem kisebb erőt mond Pál ott, az, hogy föltámad Jézus. Ez az Isten ereje. Föltámad Jézus. Emlékszünk fizikából? A munkát hogy számoljuk ki? Erő szorozva elmozdulással. Az a munka. Ez történik, hogy Istennek akkora ereje van, hogy Jézust kihozza a sírból. Istennek akkora ereje van, hogy az én halott, vak, süket, nyomorult életemet kihozta abból, amiben voltam, és új életre keltett. Na ez az Isten munkája. Látom az Isten munkáját. Van már lelki látásom, hogy egy csomó-csomó minden mögött a lényeget lássam. Na, akkor hívő vagyok. A mai vasárnapon így beszélget ma velünk Jézus. Látsz vagy nem? És azt mondja, ha látsz, akkor ünnepeld, és örvendj. Ha nem, akkor nyíljon föl most a szemed, vagy álljad, hogy Uram, nyisd meg már az én szemed, és hát látni akarok, azért vagyok itt. Az élet néhány területe, amiről szeretnék, pillancsunk be egy kicsit. Isten tisztelet. Miért vagy itt hétről hétre? Pál apostol beszél az Isten tiszteletről. Pál apostol a kapcsolatos a Lukács írja, de később is. És Isten tisztelet, úrvacsora és adakozás. És mindig van egy időhatározó. A hét első napján. Ugye a zsidó embernek a szabbát, a szombat, a hetedik nap a nyugalom. A hét első napja vasárnap, amikor is, nagy péntekhez képest, harmadnapon Jézus feltámadt. Jézus föltámadását ünnepeljük. Azért van vasárnap az Isten tisztelet, mert az első tanítványok jó, hogy megtartották a szombatot, de onnan kezdve ők minden héten, a hét első napján összegyűltek ünnepelni, hogy Krisztus feltámadt, örvendezzünk, vígadjunk, énekeltük nem régen. Krisztus feltámadt. Ő lett a mi vígaszunk. Miért vagy itt? Ünnepelni a föltámadt Krisztust? Ünnepelni a te feltámadásodat is megadó Krisztust? Miért tudunk itt lenni? Hívogatunk időnként templomba, gyere el templomba. Miért? Mert szép, mert jó a társaság, mert szép hagyomány, mert jobban néz ki a terem vagy a templom, ha többen vagyunk, mint ha csak lézengünk benne. Miért? Miért? Tudjuk-e a hívásnak azt az igazi értelmét adni, hogy ünnepelni? Ünnepelni a megfeszített és föltámadt Krisztust. Ünnepelni azt a Krisztust, aki engem is kihozott bűnből és halálból. Ünnepelni Jézus Krisztus győzelmét mindenek felett. Ünnepelni és zengeni hogy ő valóban győztes úr, ez az Isten tisztelet. Ünnepelni, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy az egyszülöttjét odaadta. És én hiszek benne, nem elveszett vagyok, hanem örök életem van. Nem annyi, amit itt számolok, s mérek, hanem ott a folyt köv, az örökké valóságban. Látom-e az Isten tiszteletben az Istent? Nehéz történet volt életemben. Presbiter ott lakott 3 házzal vagy 4-gyel a templom mellett. Igen-igen ritkán fordult elő Isten tiszteletem. Valahányszor találkoztunk, Jóska, hát vasárnap. Ezt egyszer azt mondja nekem, tiszteletes úr. Az előzőleg is engem piszkálgatott, mondom szépen, ezzel, hogy jöjjek templomba. De tudja, 2-szer megjavítottam az autóját, és utána végre békén hagyott. Mit látott ő az Isten tiszteletből? Elrabolt egy órát a 7-ből neki, vagy 2-t, mert föl kellett öltözni, meg... Mit látott? Testvérem, nézzél azért magadba, kérdezd meg magad. Látok? Látok? Látom az Isten tiszteletben a győzelmes Krisztust, a hatalmas Istent, aki engem végtelenül, érthetetlenül szeret. Aki az én szemet is megnyitotta, vagy a talpra állított, vagy akármiből kimosott, felépített, hogy én ünnepelhessem őt, és az ő győzelmét. És hogy én ebből nem maradtam ki. Én nem kívülről nézem, hogy inkább megjavítanám az autóját, csak ne kéne ott tölteni délelőttöt hetente, hogy én jöhetek ünneplő szívvel. Uram Isten, nyisd meg a szemem, ha hiával volnék ennek. Vagy ha azt mondja, jaj, esik az eső, ma nem kéne, örök, itt vagyok, esik az eset, esik, és akkor hadd essen, hagyjuk esni. De mi itt vagyunk ünnepelni őt. Mert erről szól az Isten tisztelet. Második, gyülekezet. Mit látsz a gyülekezetből? Hát hallgattunk nemrég egy előadást, azt mondja a lelkipásztor kollega, hogy hát a gyülekezet ugye olyan, mint a család, azért nagy család. És akkor jó, ha ilyen nagy családként működünk. De azért azt tudjuk, hogy a családban sem mi választottuk meg a családtagokat, hanem ugye a rokonságunkat kaptuk. És előfordulhat, hogy a családunk, hogy néha körülnézünk és gondolkodunk, hogy hát ez miért van itt, ez a bosszantásomra van csak ebből. Tudom, hogy sokkal jobb családok van, ja, nem valaki bólogat. Oké, tehát akkor megvan. És azt mondja, hogy hát a gyülekezetben is körülnézek, és vannak, akiknek nagyon örülök, vannak, akiknek hát, talán még nem is váltottunk egy szót sem, nem tudom mit kezdeni vele, és akit megkérdezi, hogy ez ugyan miért van, hogy hogy kerül ide, vagy nem is tudom. Hogyan tudok körülnézni a gyülekezetben? Hogy tudom-e azt mondani, hogy ha ismerlek, ha nem, ha tudom, hogy ki vagy, ha nem. Ha ültünk már egy asztalnál, és beszélgettünk egy jót, ha nem. Mégis látom a személyed mögött a benned munkálkodó Krisztust. Akivel ismerve vagy alig ismerve, együtt ünnepeljük a mi győzelmes Urunkat. Látom-e a gyülekezetben, hogy itt nem tudom, most mennyi 60-an vagyunk, nem számoltam meg, vagy ilyen körül, tag van, hanem 60 testvér. 60 olyan ember, akivel engem nem az köt össze, hogy itt jó a társaság, vagy jó a hangulat, vagy van valami szép hagyományunk, vagy kultuszunk, hanem hogy ugyanabban a Krisztusban bízunk. Ugyanannak a Krisztusnak vagyunk a megváltottjai, a gyermekei. Ugyanazt a Krisztust ünnepeljük, és az se számít, hogy 10 éves vagy, hogy már 70 pluszos. Kit érdekel? Az se számít, hogy nem is tudom, évtizedek óta az Úr megváltott gyermekeként szolgálod őt, vagy ma vagy először. Az se számít. Mit látsz a gyülekezetben? Tudjátok, a világ olyan sokszor nem ért bennünket. és mond butasságokat a gyülekezetről, meg az egyházról. A fő standard, hogy mindjárt vége. Ezt elég régóta mondják. Nem baj. Hadd mondják. Majd rámondok. De ha nem is. Tehát ez a Krisztus népe. Ez az ő tulajdona. Nem én csinálom. Nem a gondok, hogy a presbiterek. A gyülekezet Isten műve, amely úgy működik, hogy Isten fia igéje és szent lelke által világ kezdetétől magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egyben, az igaz hit egységében. Azt oltalmazza és megőrzi. És az én személyes részem, hogy hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. És ha így nézek körül, akkor hát mindenki mögött a Krisztus látom. Hogy ő hozott ide. Ott ülhetni a tévé előtt, olvasnátad az újságot, hogy kortyolhatnád még a második kávédat, a harmadikat, ki tudja, ki hol tart. Hogy bosszankodhatnál, hogy mi volt a hírekben, vagy mi lett a tegnapi, nem tudom, Fradi meccs. És ehelyett itt vagyunk és ünnepeljük az Urat. Mert ő köt össze minket, ő tesz minket egy közösségé, egy nagy családdá, testvéreké. Micsoda gazdagság, micsoda gazdagság. Kérdem hát, látod-e a testvért, aki ugyanúgy leborul az Úr előtt, és azt mondja, hogy imádlak, Uram, mint te magad. Látod-e az Urat? A harmadik szeretném a Szentírást idehozni. Jó vastag. Néha olvashatatlanul nehéznek tűnik. Aztán néha ilyen lelki SOS segítség, hogy fölcsapjuk, bökünk egyet. Ez nem jó másikat. Hát ez már majdnem, de hát ha... Na ez elmegy, ez elmegy. Mit kezdek a Szentírással? Miért olvasnám minden nap? Voltál szerelmes? Biztos vagyok benne. Mi idősebbek akkor még leveleztünk, és vártunk egy hetet, hogy megforduljon a levél. Most olvasok egy könyvet. Londonban van a szerelme az illetőnek. 19. század közepe, képzeljétek el, mennyi idő volt akkor egy levélforduló. És akkor még ugye mártogatósan szépen irogatni tintával. Nem ám kinyomtatjuk és elkattintjuk, hogy ki sem nyomtatjuk, csak mehet két szívecske mögé, egy smiley, és akkor már perceken belül ott a like rajta, nem, másodperceken ott a like, nem. Hát nem vártad a levelét? Vagy nem vártad a telefonhívását? Még most már nem vártad, hogy mikor ír vissza rögtön? Az igét is olvashatod így. Hogy naponta, hogy na Uram, akkor ma mit mondasz? Ma mivel kezdjük a napot? Ma hogy indulunk? Ma mivel akarsz megáldani, tanítani, mire akarsz figyelmeztetni? Mi az az első pont, amivel indulhat a nap? És ez most mindegy, hogy a buszon a fületbe hallgatva, a reggel állítottott, vagy a kávéd mellett olvasottva az igét, nem számít. Azzal az eszközzel, ami neked éppen megy és működik. Mindegy. Tudod-e így olvasni az igét? Hogy az Istennek a hozzád szóló szava, amiben elmondja, hogy ő kicsoda. Újra és újra elmondja ezerszer, hogy ő kicsoda, és mit csinál. Elmondja, te ki vagy. Elmondja, hogy mi közünk egymáshoz, neki meg nekem. És még azt is, hogy mi közünk így nekünk egymáshoz. És hogy mire hívott minket. Szolgálatra, bizonyságtételre, hogy fény, meg só, meg ilyenek legyünk ebben a világban. Tudsz-e így olvasni igét? Tudsz-e úgy olvasni igét, hogy ebben, itt rólam van szó, hát ebben én benne vagyok. Benne vagyok. Tudsz-e így olvasni, hogy szólj, Uram, mert halljál te szolgálat. És tudod, a nehéz szakaszt is így olvasni, azt mondani, hogy hát ennek nem kéne benne lennie, mert ez nekem kellemetlen. Amikor úgy érzed, hogy hát most, ha ezt az igét komolyan akarom venni, akkor mostantól fogva ezt, vagy azt nem fogom csinálni. vagy mostantól fogva ezt vagy azt fogok csinálni. Mert erről szól. Mit látsz a Szentírásban? Ezer oldalt? Iszonyat sok betűt? 3,5 millió betű. Igen, ez úgy soknak hangzik. Igen. Vagy pedig látod benne a szerető Istent, aki veled akar beszélni, aki veled osztja meg titkait és örömeit. Nyíljon a szemünk, nyíljon a szemünk, épületeink vannak. Kicsi gyülekezet vagyunk, bár megyében nem a legkisebbek közé tartozunk, egyel éppen a léc fölött, ebben a kategóriában, de van egy csomó épületünk is, például templomunk, jövőre 250 éves lesz, nem kicsi. Jövőre 250 éves lesz. És nagyon érdekes volt most a munkatársi héten, beszélgettünk erről, hogy ha vannak 14 templom épült rendszerváltás óta itt a mi megyénkben, de, és ráálmulunk a szép új templomok, a modernek korszerűek, audiovizuális főszereltségtől kezdve, amit csak el tudsz képzelni, a 21. század technikája, technológia, gyakorlatilag is minden. És hogy jön ezek a gyülekezetek, 30 éve még gyülekezet sem volt, nemhogy templom. És azért néha olyan rácsodálkozással, olyan jó értem mondott szent irítséggel néznek, hogy nektek 250 éves templomotok van, nektek ekkora múltatok van, mögöttetek már ennyi minden van, veletek már ennyi mindent elvégzett az Úr, titeket ennyi időn keresztül pásztorolt és vezetett, és nem fogytatok el se katolikus tengerbe, se kommunista nyomás alatt, semmi alatt, hanem éltek, és még fejlődtök is, és növekedtek is, és itt vagytok. Na. És akkor ők is, hát akkor nekünk is van 250 évünk minimum, nem? Hogy látod az épületeket? Ugye tudjátok, hogy amikor a református gyülekezeti templomot akart építeni, mivel reformátusok voltunk, nem vehettünk telket. Nem volt telek a faluban eladó a református templom számára. És akkor jött egy gazdember, mondjuk azt mondta, hogy na ez az én telkem, akkor építsünk itt templomot. Tessék, ajándék, adomány, odaszánás. Isten dicsőségére. Hú. Hogy látom-e az épület mögött a Krisztus dicsőségét? Látom-e akár a templom, a parókia, a gyülekezetház, de mindegy virágos kert, színpad, vagy bármi. Látom-e a tégla meg a vakolat mögött, vagy az utolsó szög vagy csavar mögött? Látom-e, hogy Isten dicsőségére tették bele az elődeink, és Isten dicsőségére tetted bele te is, amit beletettél akár a múlt nyáron, vagy ma reggel, hogy széket eligazítottak. Látom-e, hogy itt nem kőről, fáról, darabról, forintról szól a történet, hanem a megfeszített és föltámadott Krisztus ünnepléséről. Hogy itt minden arra kell mutasson, hogy ő a hatalmas Úr. Nekem olyan örömöm, nem egyszer valaki bejön az udvarba, és azt mondja, hogy nagyon szép rendezett az udvar, olyan jó ide bejönni. És néha mondom, vagy mondom neki, hát ha be is lenne még fejezve egy csomó minden, ami félbe van, és csináljuk, és rajta vagyunk, és még az álmaink, még mögöttük, vagy ezek előtt sorakoznak valahol, de ugye látom, hogy ez mind a Krisztusról szól. És akkor a küldetésünkkel hadd zárjam. Küldetés. Azt mondja Jézus, ő azért jött, hogy megítélje, ketté válasz, a széllyel vegye, hogy ki lát és ki nem. Azért jött, hogy aki ma nem lát, az lásson végre. És aki azt hiszi, hogy lát és becsapja magát valami önámítással, abba ezt megfordítsa, hogy vakká legyen, hogy hát ha végre utána látóvá lehetne nyilván. Hol vagyok én ebben? Lehet nekünk valami kellemes, kényelmes küldetés tudatunk is, amiben elítéljük a hitetleneket, a másképp gondolkodókat, ezt a bűnös világot, mert ők olyan rosszak, nem olyan, mint mi.
Lehet mondani, hogy nagyon szép hagyomány és tradíció, és őrizni kell, vagy lehet mondani, hogy a keleti vallások katyvaszához képest inkább maradjunk meg ennél, mert ez mégiscsak itt azért már 2000 éve működik Európában. Ezt mind mondhatjuk. De Jézus ilyeneket nem mond. Az ember szívében ugyanolyan nagy katyvasz volt akkor is, ugyanolyan nagy kóvájgás, tessék olvasni a prófétákat, akiket most olvasgatunk az Ószövetségből, mit össze nem kínlódnak a népükkel, a hitetlenségük miatt, a bálványimádásuk miatt, a törvény iránti engedetlenségük miatt, és még meg is magyarázzák, kiokoskodják, hogy ezt mi jobban tudjuk, azért van így, mert különös más világ van, mint mikor akkor. Ugyanilyenek vagyunk. Van-e küldetéstudatom, hogy annak a másik embernek, akivel összehoz engem az Úristen, akár itt, akár a boltban, az orvosi váróban, a munkahelyemen, családomban, rá tudjak mutatni arra, hogy minden mögött, meg az én életem mögött is, a győzelmes Krisztust lássa, aki megnyitotta a szemet, aki hatalmasan munkálkodik, aki teljessé tesz engem az ő teljessége által itt és oda át. Ha úgy érzem, látok, mert tényleg látom a lelki valóságot, a Krisztust, örüljek és ünnepeljek, ha úgy érzem most, hát itt-ott vagy egyébként hiával vagyok, akkor hívjam segítségül, Uram, nyisd meg az én szememet is, hadd lássak. És látni fogunk együtt, itt, és színről színre ott. Nagy ünnep lesz. Amen. Bocsánat, a kicsit hosszúra sikeredett. Ráfelelésképpen 249-es dicséret első verse, elfejtettem, 249-es dicséretnek az első verse, áldjad én lelkem, a dicsőség erős királyát, 264 volt régen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nyitod meg a szemünket látásra. Köszönjük, amennyiben ezt már elvégeztük, vagy elvégezted bennünk, és köszönjük, ha ebben mi készek voltunk erre. Úrunk, hozzád jövünk most is, valóban hadd lássunk általad, és hadd lássunk mindenek mögött Téged. A Te munkád, a Te győzelmed, a Te hatalmad, a Te dicsőséged, hogy hozzád kötődjünk, ragaszkodjunk, Téged ünnepeljünk, rád mutassunk, rólad tegyünk bizonságot, veled hordozzuk terheinket, gyöngeségeinket, fájdalmainkat, betegségeinket, töltségeinket, kezedbe tegyük örömünket, bánatunkat, mindent. Köszönjük, hogy így vagyunk gyülekezet, testvéri közösség, köszönjük, hogy így lehetünk sokan régóta, és így lehetnek köztünk újak, légy érte áldott. Te tudod, mennyi nehézségünk is van, van akinek gyász szorítja szívét, van akinek betegség, beteg van otthon, beteget ápol. Könyörülj rajtunk, vigasztalj, gyógyíts, segíts meg minket. Te tudod, kinek van még számadása, feladata, valami extra terhelése, segíts meg őt, erősítsd meg hozzá. Te látod gyülekezetünk életét, a terveinket, lehetőségeinket. Te növelsz. Építs, erősíts és gazdagíts minket szüntelen. Kezedbe teszünk mindent. Áld meg az életünket, az előttünk álló heti munkáinkat, dolgainkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Tied legyen mindenért a dicsőség. Amen. Fennállva együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenki. Amen.
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, a hirdetéseket hallgassuk meg. Elsőképpen hirdetem az adakozást. Isten igéjében olvasunk ilyen mondatot. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Köszönjük szépen mindenkinek mindenféle áldozatát, szolgálatát. A múlt hétre visszatekintve, hadd mondjam, hogy múlt héten volt az egyházmegyei presbiteri és munkatársi hét. Nem annyian voltunk, ahogyan szerettünk volna, mert némi betegség közbeszólt, de akik ott voltak, azok úgy láttam, hogy örömmel voltak, hogy mindenjük épülésre, hogy kérlek benneteket, jöjjetek, álljatok ki, és akinek szava van, egy-két szóval meséljünk, hogy mit hallottunk, mit láttunk, milyen gazdagságunk volt az elmúlt hétben. Szabad a szó, akinek van a szívében, szájában, bátran.
Áldás békességet, szeretettel köszöntök mindenkit. A lányok már kétetlen megegyeztek abban, hogy akkor a szó az én számban lesz leginkább, de aztán örömömre szolgál a Kacsi bácsi, azt mondta, hogy ő is szeretne pár szóval. Úgyhogy én csak inkább elmondanám azt, hogy mit tapasztaltunk ezen a héten. Nagyon kíváncsian indultam el, mert volt hát mégiscsak presbiteri konferencia, teljesen nyitott szívvel, mondván, hogy végre most már megtudom, hogy mi is lesz a feladatom. És így is volt, mert egész héten arról beszélgettünk, arról voltak előadások, hogy milyen is egy presbiteri élet, milyen feladatokkal, milyen küzdelmekkel, illetve milyen imádságos szívvel érdemes végeznünk az Istentől kapott feladatunkat, és önként vállalt feladatunkat. Elsősorban, hogy példaképei kell, hogy legyünk a gyülekezetnek, a gyermekeinknek, a családban való életvitelünkkel. Hogyan tudjuk ezt megélni a hitbelileg, mennyire vagyunk hitelesek a családunk előtt, a gyermekeink előtt, így mennyire vagyunk hitelesek a munkahelyünkön, mennyire tudjuk bizonysággal azt csinálni, amit az Isten ránk bízott. Illetve megtanultuk azt, hogy mik a feladatköreink, ugyanis az egyetemes papságnak részeseiként mi az, amit tehetünk a gyülekezet belkein belül, és mi az, ami nem a mi dolgunk. Nagyon a szívünkre helyezték azt, hogy nekünk presbitereknek mennyi mindent le kell vennünk a tiszteletes úrunk válláról, hogy ő minőségi munkát tudjon közöttünk végezni. És mit jelent a minőségi munka végzése? Az, hogy teljesen oda tudjon fordulni az Istenhez, és úgy tudja előttünk szolgálni őt, úgy tudja őt nekünk elénk hozni az ő akaratát, az ő szavát, hogy abban teljes mértékig el tudjon ő is merülni. Ezért nagyon sokat nekünk presbitereknek le kell venni a válláról, ilyen adminisztratív dolgokat esetleg, vagy a kertben való munkálatokat, vagy pedig a gyülekezetben olyan tevékenységeket, amiket nem feltétlenül csak neki kell csinálni, hanem mi, mint munkatársai mellé állhatunk, és mi is elvégezhetjük ezeket a feladatokat. És számunkra is kiderült, hogy a presbiter mindössze két dolgot nem tehet, úgymond. Nem tudja úgy közvetíteni az Isten igéjét, mint egy lelkész. Mert a lelkész az, aki a legjobban fel tud ebben készülni. De tudunk szolgálni a gyülekezet között, és nem nyújthatjuk ki a sákramentumokat, tehát keresztelésünk keresztelhetünk, és úrvacsorát sem oszthatunk, mert ez is a lelkészünk feladata. De azon felül minden más a presbiter is átvállalhat, és kell is, hogy vállaljon szolgálatokat, hogy a lelkészünk a lehető legjobb teljesítményt tudja felénk nyújtani. És aztán pedig, hogy milyen élettel tesszük ezt, milyen bizonyságot teszünk így Istenről, mert hogy ez a bizonyságtételünk, ez nem csak a szavainkból adódhat, mert mondhatom én azt, hogy Uram, Uram, és prédikálhatok én teljes szívvel és teljes lélekkel, viszont ugye a hit az nem csak hallásból van, hanem cselekedeteink által valósulhat meg, hogy mennyire tudjuk ezt meg is tenni. Mert hogy én mondhatom én, hogy hívő ember vagyok, de ha teljesen másként élek, teljesen másként viselkedem a családomban, másként viselkedem a munkahelyemen, másként szólok az emberekhez, akkor az már milyen bizonyságtétel? Mennyire hiteles az én bizonyságtételem? Úgyhogy ezeket helyezte az Isten a szívünkbe, és így jó volt megtapasztalni új presbiterként, hogy hát bizony ez a feladat, amit elvállaltunk, ez nagyon, nagyon is felelősségteljes, és nagyon is Istennek odaszánt élettel kell, hogy végezzük.
Kedves testvérek, áldás békesség, vívottam magamba, hogy hozzászóljak-e, mert néhány fogműtéken vagyok túl, és arra gondoltam, hogy pöszén majd nem fogom tudni elmondani, hogy szeretnék. Én erre a munkatársi találkozóra egy igével mentem, és egy igét hoztam magammal. Az első napon volt egy bemutatkozó kerekasztal beszélgetés, ahol volt egy kötelezően megválaszolandó kérdés, hogy te miért jöttél. És akkor én elmondtam a konfirmációs igémet, Ámosz 5-6, az Urat keressétek, akkor igeni fogtok. És én elmondtam, hogy az Urat keresni jöttem föl erre a találkozóra. És elmondhatom nektek, hogy találkoztam az Úrral. Mert ott volt az előadásokban, a beszélgetésekben, ott volt a közös étkezésekben, a reggeli áhítatokban, az esti evangelizációs alkalmakon, de még a hegyen történő sétákban is, hogy velünk volt az Úr, éreztük a jelenlétét. És az utolsó napon, az evangelizációs estén, az evangelizációt Sándor Levente szadai lelkész tartotta, és akkor a János 7:37-38-ról beszélt, ez volt az ige alap, ezt hoztam én magammal. Ha valaki szomjazik, jöjjen hozzám és igyék. Aki hisz bennem, ahogy az írások mondják, azokból élő víz folyamai áradnak. És amikor aki volt már, azt tudja, hogy az épület falán van egy ilyen szöveg, hogy áldás, békesség, jól tetted, hogy eljöttél. Úgy érzem én is, hogy jól tettük, hogy elmentünk, jól tettem, hogy elmentem, mert ezzel az élő vízzel feltöltöttem, és elhoztam, és Isten kegyelméből reménységem szerint majd belőlem is áradni fog az élő víz. Köszönöm.
Köszönöm.
Csak egy kicsit tennék hozzá, mert ez a presbiteri továbbképzés volt olyan, és elég intenzív, én mindig elkísérem a férjemet, és nem is vagyok presbiter, viszont...
De munkatárs, igen.
És azt akartam ezzel mondani, hogy az elhangzott az is, hogy nem csak a presbitereknek, nem csak a lelkésznek, presbitereknek van feladatok egy gyülekezetben, hanem bizony a szolgálóknak is, akik a saját személyiségükkel, saját szakma mennyiségükkel nagyon-nagyon sokat hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy a gyülekezet együtt tudjon lélegezni, munkálkodni és dolgozni.
Köszönjük.
Köszönjük szépen. Más valakiben szó? No. Köszönöm szépen. amit ők nem mondtak el egy mondattal, hogy esténként mindig összegyűltünk, és órák hosszat beszélgettünk a napról, a munkánkról, a gyülekezetről, az életünkről, mindenről, és szerintem ezek ilyen nap vagy est fénypontjai voltak, legalábbis számomra, remélem ti is így éltétek meg, még akkor is, ha néha reggel intravénás kávét kellett gyorsan benyomni, hogy valahogy üzemképesek legyünk, de tényleg így volt. Még ex-verőceivel is találkoztunk, aki velünk volt. Benke Gyuri ott volt, mi megválasztották őt a Vámos Mikolai gyülekezet, segítséget, Vámos Mikolai gyülekezet gondnokának, és ott volt velünk utolsó nap, már nem tudott ott lenni, de és este velünk közünk és velünk beszélgetett, ugye igazán kerek volt a történet. Jó, hirdetéseket mondom folytatásban. Vasárnap délelőtt új istentisztelet, gyermekistentisztelet. Vasárnap kezdődik a bőjt. Bőjt első vasárnapja február 18, urvacsorás istentisztelet. Így várunk szeretettel mindenkit, hívogathatunk is arra, hogy együtt kezdjük meg a bőjtöt. Fogunk majd erről beszélni, hogy mint szeretettel látunk mindenkit, így készülhetünk. Aztán alkalom még, ami előttünk áll, március 1 péntek lesz ifjúsági bibliaóra, illetőleg már most mondom előre, bár van addig még elég sok idő, március 22 péntek, március 23 szombat, amikor a tervezzük a temető tisztítást, rendbetételt. Ugye úgy vagyunk, hogy hatalmas szemétkupac van, el kell válogatni, gépekkel lesz vele folytköv, de a műanyagot, az üveget, ilyesmit, azt mind be kell hozzá zsákolni, azt a többit majd eltakarítják szépen. Egy-kettő, vettünk mi is egy 900 literes kukát, mint ami van a római temetőben, azt is be fogjuk állítani, arra át kell állítani kicsit a gondolkozás, hogy nem mellé, meg köré, meg a szomszéd sírja mellé tesszük, tudom, ilyen nem fordul elő, a szél viszi át, tehát valahogy csak oda kerül, hanem a kukába tesszük a szemetet, amit minden héten a kukások nagy örömök között elvisznek, és akkor nem lesz többet szeméthegyünk a temetőbe. De azt azért tudjuk, hogy sövény, meg bokor, meg ág, meg gaz, meg gondozatlan sír, stb. Tehát így számolunk. Még egyszer mondom, a dátumot föl lesz az interneten is. Március 22 péntek délután, főleg ha esetleg szombaton nagy háromnapos esőt mondana, és március 23 szombat, ez a tervezett időpont.
Annyit hozzá, hogy nem csak férfiakat, hanem hölgyeket is várunk.
Így van.
Mert a mécsesek összegyűjtéséhez, meg a műanyagáról összegyűjtéséhez sokat tudnak segíteni.
Csak kezdjük.
Nagyon komoly gondot okoz, amikor a követjük, és a fülére ott maradt mécsesek, és esnek ott fűnyírás közben.
Igen, azt nem szereti a fűnyíró.
Meg aki fogja, azt sem.
Így van. Köszönöm. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, akár Nagycsanyi testvérünkhöz, akár Fuchs Bence testvérünkhöz forduljon, bizalommal rajta vagyunk az ügyön. Aztán múlt héten hirdettük, de elmondom újra, egyházfenntartó járulékról következő döntést hozta a presbitériünk, lehetőleg az éves jövedelmünk 1%-át szánjuk oda, de az önálló keresettel rendelkezők évi 40 ezer forintot, nyugdíjasok 20 ezeret, 70 év felett vagy alacsony nyugdíjjal rendelkezők 15 ezer forintot szánjanak. Fenntartójáról is, de ha valaki kihagyott vasárnapot és a Pershelyt el akarja küldeni, vagy bármi adomány, nem csak készpénzben, utalással is mehet, sőt javasoljuk a fenntartójárulékra a rendszeres átutalás megbízását, mert akkor biztos, hogy nem felejtjük el, nem egyszerre kell kiadni az összes pénzt, folyamatosan csordogál át a gyülekezet számlájára, ahogy mi is folyamatosan fizetgetjük a számláinkat, és minden más. Bankszámlászámunk elérhető, erről tudunk mindnyájan. Harangozás, ahogy eddig is volt a temetésre, az első és a temetési harang, ez ingyen van, egyébként 5000 forint, ugyanígy az emlékharang is, illetőleg javasoljuk azt, hogy aki emlékharangot kér, hadd legyen úgy, hogy akkor vasárnap, amikor itt van a család, akkor harangozunk, akkor ők is hallják, mindnyájan halljuk, egy igét olvasunk hozzá, és együtt egy énekverset, egy zsoltár dicséretet, amit akár a család is szeretne, vagy amivel szívesen emlékezik, hogy együtt emlékezzünk azokra, akik köztünk voltak, de már elmentek. Azt hiszem, mindent elmondtam. Van valami gondok úr?
Elnézést, nagy tisztelt úr, én hozzátenném, tudom, hogy presbiterén is hozzátettem, de most is, hogy a fenntartói járulék az egy nem fix összeg. Én úgy szoktam, hogy ezt fogalmazni, hogy minimum. Elnézést.
Igen, tehát
ez a minimum.
Fölülről nyitott.
Fölülről nyitott. Igen, azt is hozzá mondjuk, ha valakinek ez valamiért sok, a kevesebbet is elfogadjuk, de a gyülekezet abból él, amit mi beteszünk, összeadunk, az a készletünk, azzal egy pályázunk is, mit, a prédiket benne volt, csak kimaradt, hogy amit beletettünk, meg amit pályáztunk, meg amit pályázatot elszámoltunk. Az is Isten dicsőségére nagy munka, de igazából abból élünk, amit teszünk bele. Azt vehetjük ki belőle, amit beletettünk. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek minden eddigi áldozathozatalát, és az ezutáni is. Záróéneknek a 206-os számú dicséret 3. és 4. versét, tehát a két utolsó versét írtam ki. 206, 3. és 4. verse, 165-ös dallam, itt van Isten dallama. Zengjen minden szívben boldog hála ének, és azt követően a szózat éneklésével zárjuk az Isten tiszteletet. Szép vasárnapot, megáldott jövő hetet mindannyiunknak, Isten velünk, viszontlátásra.